Következik Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. március 22-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.
Arról volt szó, hogy milyen fogalom abszolút és milyen fogalom relatív. Ugyanott fogalmáról beszéltünk, hogy két esemény ugyanott történik, és hogy ez abszolút-e vagy relatív. És megállapítottuk, hogy józan paraszti ésszel, de megfelelően elvontan gondolkodva, ez relatív. És egy nagyon-nagyon egyszerű gondolatkísérlet van hozzá. Képzeljünk el két testet, amik mozognak, tehát az egyik úgy érzékel, hogy a másik mozog, a másik meg úgy érzékel, hogy az egyik mozog. Például megy a vonat. És akkor ott valaki pattogtat egy pingponglabdát, és akkor azt mondja, hogy az a pingponglabda mindig ugyanott pattan. Aki meg a vonat mellett áll, az meg azt mondja, hogy az a pingponglabda nem mindig ugyanott pattan, hiszen mindig arrébb pattan, megy ugye arrébb a vonattal. Tehát ez annyira bugyuta, amennyire annak tűnik. Ez nem több, mint amikor a gyerekek mondják, hogy a fák mennek hátrafelé, és közben a szülő mondja, hogy dehogy azok mennek hátrafelé, kisfiam, hanem az autó megy előrefelé. És az az igazság, hogy ha valakit ki tudnánk jelölni abszolút állónak, tehát valakire rá tudnánk fogni, hogy na, ez az origó, ez az, aki áll, és a többiek mozognak, akkor tudnánk egy abszolút ugyanottot mondani, mert az történt ugyanott, ami szerinte történt ugyanott. Tehát például, hogyha vonat mellett álló ember az tényleg állna, akkor tudnánk mondani, hogy a labda nem mindig ugyanott pattan, mert szerinte nem mindig ugyanott pattan. De tudjuk, hogy a vonat mellett álló ember az nem áll, hanem az kering körbe a földdel, megy a világegyetembe így meg úgy. De hogyha lenne egy abszolút álló, akkor akik hozzá képest állnak, azok állnak. És azok az események történnének ugyanott, amik szerinte ugyanott történnek. Abszolút álló objektum és az abszolút ugyanott, azok így nagyon kölcsönösen. Tehát ha egyik lenne, akkor lenne a másik is. Ha ki tudnánk jelölni egy abszolút állót, akkor lenne onnantól egy abszolút ugyanott fogalmunk. Most térjünk át arra, hogy mi lenne ennek megfelelője, az abszolút egyidejűség, vagyis az ugyanakkor, hogy az ugyanakkor fogalom abszolút-e vagy relatív. Ugye az ugyanottal mikor volt gond? Hát az volt vele a gond, hogy az ugyanott az különböző időben nehezen értelmezhető. Tehát, hogy a labda pattogása az ugye két pattanás között eltelik valamennyi idő, és amiatt nem tudtuk róla megmondani igazából, hogy ugyanott van-e vagy nem. Függött attól, hogy mozog az, aki mondja. Mi lenne ennek a megfelelője? Az, hogy ugyanakkor, de különböző helyeken. Ez olyan abszolút vagy relatív. Mondjuk egy példát, mondjuk valami nagy ünnepélyre készülünk, és akkor Debrecenben meg Budapesten ugyanakkor szeretnénk föllőni egy tűzijátékot, vagy kilőni egy díszlövést leadni. Megoldható-e? Hogyan csinálnátok? Szóval az a feladat, hogy mit tudom én, ugyanakkor kell föllőni, ugyanabban az időpontban kell föllőni a tűzijátékot. Valamilyen óraegyeztetés, ugye az lenne, hogy amikor ugyanazt mutatja az órátok, akkor föllövitek. A Kossuth Rádió az már kínosabb ügy, ugye az föllövi az adását, föllövi a, nem tudom, stratoszférába, onnan lejön, most, hogyha sortról lövik föl, nem mindegy, de értitek, az valahonnan fölmegy a rádióhullám, és visszajön, sortról szerintem Budapestre előbb visszaér az adás, mint Debrecenbe, tehát az már rossz, hogyha a Kossuth Rádiónak a pittyenésére csinálják. Nagyon kicsi lesz az eltérés, de elméletileg nem egy helytálló dolog. Na, az már jó lenne, hogyha ugyanakkor, mondjuk éjfélkor van a tűzijáték, akkor amikor éjfélt mutat az óránk, akkor fölüljük a tűzijátékot. Na jó, de hogy bizonyosodunk meg róla, hogy ugyanakkor történik, tehát hogy szinkronban járnak az óráink, tehát hogy tényleg ugyanak azt mutatja az óránk. Ugye, amiről beszélünk, annak nem is biztos, hogy értelme van. Tehát pont arról akarunk elmélkedni, hogy van-e annak értelme, hogy ugyanakkor mutatja ugyanazt az óra. Pont arról akarunk beszélni, hogy az ugyanakkornak van-e értelme. Próbáljuk meg a hagyományos eszközeinkkel ezt legyártani. Tehát ahhoz, hogy ott van a Debrecenben az óra, mondjuk ott van a templomon, tegyük fel, hogy ez egy atomóra, tehát totál pontosan jár, meg itt Budapesten is, és akkor csak annyit kéne megoldani, hogy tényleg szinkronba járjanak egymással, tehát hogy ugyanakkor mutassa ugyanazt az időt. Na, ez már nem tűnik olyan borzasztónak, hát mit kéne hozzá csinálni? Legalább egyszer azért látni kéne azokat az órákat egy helyen, nem? Tehát egyszer legalább találkoztatni kell azokat az órákat. Az óragyárban összehangolják őket, egyiket elviszik ott tényleg látják, egymás mellett megy. Se a fényterjedése nem befolyásol, se a rádióhullámok ott van a szemünk előtt. Egyszerre mozog a két mutató, ugyanazt az időt mutatja, akkor egyiket elviszik Debrecenbe, a másikat meg Budapestre. És kész. Na ezzel milyen problémák lehetnek? Hát más lesz a saját ideje. Pontosan, itt van egy fogalom, ami a relativitás elméletben szokták használni, azért mert ott derült ki, hogy erre tényleg szükség van, de így is értelme van, hiszen egy óra, mondjuk egy atom, tehát úgy képzeljünk egy órát, ami nagyon pontosan megy, tehát ilyen kísérleti hülyeségekkel nem akarok foglalkozni, hogy pontatlan, meg alkatrészek vannak benne, képzeljük el, hogy tényleg pontosan ketyeg ugyanolyan tempóban. Az mit tud mérni? Azon a világvonalon, a világvonal az annak a testnek a pályája a téridőben. Tehát ahogy telik számára az idő, meg él a térben, Balázs Jánosnak van egy ilyen verse, tehát ahogy él a térben és fejlődik az időben, az a világvonal a téridőben, a négydimenziós térben leír egy vonalat. Az, ahogy ő van. És az időt, az, hogy hány darab ketyegést telt el, tehát ő ketyeg, és az, hogy hányat ketyent, azt a saját világvonala mentén tudja mérni. Na most képzeljük el, hogy elindulnak egy helyről az órák, egyik elmegy Budapestre, másik elmegy Debrecenbe, akkor mindkettő megméri az oda menő út során, hogy hány kettyenést telt el. Igazából a mutatók meg azt mutatják, hogy hány kettyenést telt el. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk összehangoltuk őket 0 óra 00-kor a gyárban, és akkor vittük őket, és akkor következő éjfélkor kell fölölni a tűzijátékot, de igazából mondjuk tegyük fel, hogy óránként kettyen, jó, hogy ne kelljen átszámolgatnom, akkor 12 darab kettyenés, hogyha másodpercenként kettyen, akkor meg valami rohadt nagy szám. Tehát annyi darab kettyenés telt el, amentén a világvonal mentén, amerre azt az adott órát vittük. Azt tudjuk vele megállapítani. Honnan tudjuk egyáltalán, hogy ez ugyanaz, mint hogyha másik úton vittük volna. Képzeljük el, hogy mondjuk úgy visszük Debrecenbe, hogy mondjuk Szegeden van az óragyár, akkor a főutak mentén elviszük Debrecenbe, de egy másik eljárása meg úgy is vihetjük Debrecenbe, hogy Szegedről föllőjük az űrbe, nagyon nagy sebességgel körbekeringi a naprendszert, elmegy a Siriusra, amiben csak belefér az időbe, és akkor megérkezik Debrecenbe. Mondjuk viszünk 2 órát Debrecenbe Szegedről, ott Szegeden még össze vannak hangolva, és így megérkezünk vele Debrecenbe. Ugyanazt az időt fogja mutatni? Ezért már kimerné tűzbe tenni a kezét, hogyha 3-szor körbehordozom az ismert világűröm, és úgy érkezek meg vele Debrecenbe, még akkor is tényleg úgy jár az az óra. Megszoktuk, hogy itt Magyarország területén még jól jár, meg kimegyünk a Kárpát-medencébe még ott is. Nem, ott már át kell állítani egy órával, ugye, Románia felé menet, de ez csak technikai kérdés. Tehát megszoktuk, hogy az ismert világunkban, hogyha 2 óra ugyanúgy jár, és ide-oda hurcolászuk őket, akkor amikor újra találkoznak, akkor megint ugyanúgy járnak, hogyha mégsem, akkor az órának van valami technikai hibája. Értitek, miről van szó? Tehát semmi nem baj, amit mondok. Lehet, hogy ugyanúgy jár a különböző világvonalak mentén, de mi garantálja? Most lehetne azt mondani, hogy senki nem mondta, bár implicite mondtátok, hogy a Kossuth rádióval az igazából egy fényjelet küldök valahonnan. Valami közös pontból küldök egy fényjelet, és mondjuk, hogyha az a pont ugyanolyan távol van mindkettőjüktől, mindkét helyszíntől, akkor a fényjel ugyanakkor fog odaérni, mert állandó sebességgel megy. Na de az, hogy meg tudjuk állapítani a fényjelről, hogy állandó sebességgel megy, az igazából arra van szükségünk, hogy megmérjük a sebességét. Na most hogyan mérünk sebességet? Indul egy futó mondjuk ebből a pontból a terem végébe, akkor megmérem, hogy mennyi idő telt el a elindulása és a megérkezése között, és megmérem azt is, hogy mennyi utat tett meg. Megtett utat elosztom az eltelt idővel. Na de, ahhoz, hogy megmérjem, hogy mennyi idő telt el, ugye innen indul, de oda érkezik. Hogyha még arra sincsen semmilyen eszközöm, hogy azt megmondjam, hogy mikor van ugyanakkor két különböző helyen, akkor hogy lenne bármi esélyem is megmérni, hogy ugyanannyi idő telt el két különböző helyen? Ez kb. Egy bonyolult a probléma, az, hogy megmérjem a sebességét. Tehát úgymond akkor valami kisangyal megsúgta nekünk, hogy a fény az ugyanúgy megy mindig. Tehát ezt nem használhatjuk fel abban, hogy a fénysebességet megmérjük, abban már impliciten el van dugva az, hogy legyen egy ilyen ugyanakkor fogalmunk. Tehát abban már bele van rejtve. Egyébként meg pont, hogyha a fénysebességét tutira vennénk, hogy állandó, ezt majd látni fogjuk, pont az megöli az ugyanakkor fogalmat. Tehát ez, amit most mondok, ez az, ami nagyon nem csak szőrszál hasogatás, hanem az konkrétan kinyíri az ugyanakkor fogalmat, ezt majd látjuk például. Na most valamit érdemes róla mondani, ezeket elnevezni. Én a Matolcsi Tamásnak az elnevezéseit használom. Én tőle értettem meg ezt a témakört úgy jobban. Megtartotta nekem a Téridő szerkezete című kurzusát, úgyhogy egyedül ültem benne az óráján egy fél éven keresztül, és valami rettenetesen jó élmény volt. Egy óra igazából kétféle dolgot csinál. Ha meg akarjuk állapítani különböző téridőpontokról, különböző eseményekről, hogy egyszerre történnek, azt úgy hívjuk, hogy szinkronizáció. Ez igazából olyan, mintha lepauzoljuk az időt. Tehát most azt mondaná valaki, hogy most, és akkor hirtelen minden leállna. Mindenki és minden dolog úgy, ahogy ebben a pillanatban van, hirtelen megdermedne, az lenne a most. Ugye a téridő az négydimenziós, és akkor ebből szépen kapnánk egy ilyen háromdimenziós szeletet. A háromdimenziós tér így hirtelen megmerevedne, és nem mozdulna tovább. Ez az a szinkronizáció, hogyha van egy adott esemény, akkor megmondjuk, hogy mik vannak vele egy időben. Az úgymond az eseménynek a tere. Az a tér, amiben az az esemény létezik, a vele egy időben lévő eseményekből áll, ez egy háromdimenziós teret alkot. Tehát, hogyha felvontjuk a négydimenziós téridőt ilyen egyidejű háromdimenziós terekre, az a szinkronizáció. Ezt az órák megcsinálják, legalábbis meg szeretnék csinálni, az, hogy bemondja, hogy 4 óra, vagy bonga harang, a ország különböző pontjain a harangok, azok jelölik azt a szinkronizációt, hogy most van. Most vagyunk. Az óra, amikor azt mutatja, hogy 4 óra van, az is megad egy szinkronizációt. Minden olyan esemény ezzel egy időben van, amelyek eseménynél az ottani óra 4 órát mutat. Elvileg így össze vannak hangolva. A másik funkciója az órának igazából az, hogy két időpont között méri az eltelt időt, vagyis erre csak a saját világvonala mentén képes, tehát hogyha mindkét eseménynél ott van az az óra, tehát valahogy a két esemény között közlekedik, mondjuk a szegedi útrabocsájtása és a debreceni tűzijáték föllövés között, és megméri, hogy hány kettyenés történt. Ilyen értelemben az egy kronométer, a másik értelemben pedig egy szinkronizációs méter, vagy nem tudom. Ennek a kettőnek nem feltétlenül kéne egybeesni. Minden, amit eddig mondtam, most az abszolút időről, arra igazából nincs válasz. Csak így naívan nincsen válasz, és a newtoni mechanika, a klasszikus mechanika egyszerűen implicit módon úgy képzeli, hogy mindenre igen a válasz, és ez úgymond be van építve a természetbe. Úgy képzeli, hogy be van építve a természetbe, tehát az a fizikai modell, ami a klasszikus mechanika, az úgy képzeli, hogy be van építve a természetbe az, hogy minden eseményhez nem meghatározható, de hogy megvan a vele egy időben történő eseményeknek a halmaza, tehát szinkronizálva van a téridő, terek egymás utánjára, és két ilyen értelemben az időpontoknak, tehát abszolút az, hogy ugyanakkor, és abszolút az, hogy időpont, és két esemény között teljesen mindegy, hogy milyen világvonalon mész, tehát mindegy, hogy Szegedről az autópályán közlekedsz, vagy pedig űrhajóval megkerülöd a galaxist, és úgy érsz el Debrecenbe, mindkét módon ugyanannyit fog kettyenni a kronométered. Ugyanannyi kettyenés fog eltelni a kettő között. Tehát ezen senki nem lepődik meg, ugye? De például a térben nem így van. Térben, hogyha két esemény között megyek, és megmérem, hogy mennyi utat tettem meg, hát akkor nem mindegy, hogy egyenes vonalon mentem, vagy pedig valami görbén. Ugye ez mindig az egyenes út a legrövidebb. Megint bagatelnek tűnhet a példa, de ez ugyanannak az analógiája a térre vonatkozóan. Két esemény között nem mindegy, hogy milyen úton mentem, nem ugyanannyi távolságot fogok menni. De ugyanannyi időt fogok menni. Szerintem ez önmagában elgondolkoztató. Két esemény között mindig ugyanannyi idő telik el, de nem ugyanannyi távolság telik el. Na, Hogy lehetne ezt az egészet geometriailag ábrázolni? Ugye, jó, ezt biztos tudjátok, de azért felrajzolok egy ilyet. Előző félben kiderült, hogy ezzel van gond. Hogyha konkrétan megadok egy koordinátarendszert, ez egy hozzánk rögzített koordinátarendszer, a térből csak egy irányt rajzoltam meg, mert hogyha hármat megrajzolnék, akkor már négydimenziós lenne. Kettőt még meg tudnék rajzolni, ide rajzolok még egyet, és akkor itt egy sík, és ott megtelik az idő. Erre felé pedig telik az idő. Na most, hogyha egy ilyet rajzoltam, tehát ezt úgy képzeletem, hogy arra megyek, tehát az olyan irányú mozgásokat tudom ezzel leírni, hogyha így erre megyek, akkor az a téridő diagramomon lesz egy valami ilyen egyenes. Ez az én világvonalam, hogyha arra megyek. Persze azért, mert halad arra felé a pont, és telik számára az idő. Ha gyorsabban megyek, akkor jobban halad a pont, tehát akkor több utat megtesz, amíg ugyanannyi idő telik el. Ezek az egyre gyorsabb mozgások. Ez a lassú, ez az egyre gyorsabb, még gyorsabb. Mi ez a világvonal, ami konkrétan a T-tengely mentén van? Az egy helyben állás. Olyan van. Ja, és persze, hogy ez meg mi lenne? Ez meg valami olyasmi lenne, ami egy pillanat alatt végig süvít arra felé. Nem kell, nem telik neki elidő, és... Oké. Tehát, ha magamhoz rögzítek egy koordinátarendszert, vagy mondjuk ahhoz a székhez, mert én akarok sétálni, akkor az a szék az abszolút álló, ő ez a T-tengely. És én, ahogy sétálok, attól függ, hogy milyen gyorsan sétálok, így keletkeznek ezek a különböző tengelyek. És mik a további állók? Hát minden olyan álló, ami a T-tengellyel párhuzamos. Tehát például ez is áll, csak ez arrébb áll. Ez valahol arra felé áll. Így működnek ezek a világvonalak. Ez persze akkor van, hogyha van valami koordinátarendszerem. Na de hát koordinátarendszerem éppenséggel nincsen. Ugye látjuk, hogyha behúzok egy T-tengelyt, azzal igazából kijelölök egy abszolút állót. Mert aki a T-tengely mentén mozog, vagy pedig azzal párhuzamos a világvonala, az abszolút álló. Tehát a téridő az egy négydimenziós tér, de például a T-tengely nincsen behúzva. Hogyha behúznám a T-tengelyt, akkor ezzel egy abszolút állót jelölnék ki. Viszont az meg, hogy van abszolút egyidejűség, amit nem tudjuk, hogy van-e, de azt mondtam, hogy így működik a modell, tehát implicit módon föl van téve Newtonnál, az azt jelenti, hogy háromdimenziós terekre föl van osztva a téridő. Tehát S-tengely éppenséggel nincsen, de ilyen egymással párhuzamos háromdimenziós síkok vannak, és ezek vannak szépen egymás után fűzve. Ezek háromdimenziósak, és arra felé telik az idő. Tudom, hogy arra felé telik az idő, de nem tudok behúzni egy konkrét időtengelyt, mert az abszolút álló lenne, és ahol átdöfi ezeket a háromdimenziós síkokat, azok ugyanott pontok lennének. Azok olyan események lennének, amik ugyanott történnek. Viszont, ha van egy akármilyen nyugalomban lévő megfigyelő, ugye nyugalomban lévő megfigyelő, amire nem hat erő, ez Newton törvénye szerint azt jelenti, hogy áll vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Azt is megbeszéltük, hogy ezt nem szokták hozzámondani, de ez azt mondja, hogy igazából az áll és az egyenes vonalú egyenletes mozgást végez az ugyanaz. Ő úgy gondolja, hogy áll, a többiek meg, akik meg máshogy állnak, mert hogy hozzá képes mozognak, azok meg úgy gondolják, hogy ők állnak, és ez az illető végez egyenes vonalú egyenletes mozgást. Ilyen értelemben az ugyanott az relatív. A newtoni klasszikus mechanika szerint, ami lényegében így megegyezik a... Hát lehet, hogy ez már csak a fejlődésünk eredménye, de megegyezik a józan paraszti észre kitalált modellünkkel. Az szerint a téridő föl van bontva háromdimenziós terekre, tehát a téridő az terek egymás utánja az időben, de nincsen behúzva időtengely. Egy időtengely behúzása az megadna egy abszolút álló megfigyelőt, egy abszolút álló testet, és megadna egy abszolút ugyanott fogalmat. Olyasmi jelenségeket képzeljetek el, hogy mondjuk elszágult melletted egy autó nagyon gyorsan. És akkor még hátrafelé kilő egy puskagolyót, de hogyha annyira gyorsan tud menni az autó, amennyire a puskagolyó, akkor amikor pont melletted áll, akkor kilő egy puskagolyót, akkor az a puskagolyó ott fog lebegni. Ezt így nehéz elképzelnünk, de hát ez konkrétan így történne, mert az autóhoz képest megy akkora sebességgel. Hogy összességében nulla sebességgel. Tehát ilyen a newtoni világkép, és ebben van egy nevezetes jelenség, ez a sebességek összeadódása. Ja, persze sebességek, amiről azt mondtam, hogy arról nem is nagyon tudunk beszélni. Így már tudunk beszélni, hát legalábbis egy adott megfigyelő tud róla beszélni. Tehát egy adott megfigyelő behúzza a saját időtengelyét, ő meg tudja mondani, hogy mennyi utat tett meg valaki, és közben mennyi idő telt el. A mennyi idővel nincsen gond. Tehát sebességet mérni most már tudunk, de legalábbis egy adott megfigyelő tud sebességet mérni. Nyilván nem fog ugyanaz az eredmény kijönni a különböző megfigyelőknek, mert hogyha valami áll valakihez képest, akkor azt nulla sebességűnek nevezi. Másikhoz képest meg nem áll, akkor az meg nem nulla sebességű. Na de hogyha egy adott megfigyelőből nézzük, most mi egymáshoz képest állunk, tehát mi egyet tudunk érteni ezekben a dolgokban. A puskagolyós példa, hogyha megy egy autó arrafelé, vagy egy harckocsi megy 100 km/h sebességgel, és kilő egy puskagolyót 500 km/h sebességgel, a puska ugye nem tudja, hogy ő most nem áll, tehát hogyha 500 km/h tud vinni, akkor annyit visz és kész. És akkor hozzá képest visz annyit. Tehát az autótól lesz 500 km távolságra egy óra múlva a puskagolyó. Tehát tőlünk, aki az autóhoz képest áll, tőlünk 600 méterre lesz. Ez a sebességek összeadódása. És akkor mi ezzel az egésszel a baj? Ezzel semmi baj nincsen. Tehát egy elmélet mindig addig jó, amíg a kísérletek nem mondanak neki ellent. Tehát amíg a világ úgy viselkedik, ahogy a matematikai elmélet. Tehát ez egy nagyon jó kis téridőkép. Ugye a Michelson-Morley kísérlet volt a 19. században, amikor megpróbálták, hát nem is ez volt a céljuk, de végül is megmérték a fénysebességét, és azt tapasztalták, hogy a fénysebessége minden irányba ugyanannyi, és mindegy, hogy ki méri. Ez a leglényegesebb benne. Nem függ attól, hogy kinek a szemszögéből nézzük, hogy milyen megfigyelő méri. Mivel ez az egész dolog, ez teljesen föl fogja rúgni a sebességképet, hogyha ez elromlik, például az egyidejűség elromlik, onnantól már nem tudunk sebességről beszélni, ahogy azt megbeszéltük, hiszen nem tudjuk megmérni az eltelt időt, nem tudjuk megmondani, hogy mennyi az eltelt idő különböző helyszíneken, csak akkor, hogyha ez így működik, de ez föl fog rúgni mindent, a fényterjedés, úgyhogy akkor meg kéne mondani, hogy igazából ez mit is jelent. Hát például olyat jelent, tehát hogy abszolút fényterjedés, és például, hogyha egy puskagolyó megy arrafelé, és én utána eredek, akkor egy idő után utol fogom érni. És közben tudom detektálni, hogy ő megmérem mondjuk, hogy hozzám képest milyen távolságra van, és mennyi utat tesz meg egy adott idő alatt, akkor meg tudom mérni, hogy milyen a sebessége hozzám képest. Hogyha a puskagolyó 500 km/h megy, én meg már 200-al utána íramodtam, és akkor rendőrségi kis készülékemmel megmérem a sebességét, akkor azt tapasztalom, hogy már csak 300 km/h a sebessége hozzám képest. Ahogy egyre gyorsabb vagyok, akkor csökken a sebessége hozzám képest, és akkor, hogyha meg én is ugyanolyan gyorsan megyek, mint ő, akkor meg hozzám képest áll a puskagolyó. Na most ugyanaz a fénnyel nem így lenne. Hogyha kilövök arrafelé egy fénysugarat, megmérem a sebességét, és utána eredek, utána futok, és mehetek én a fénysebesség felével, tehát valaki itt hagyok, hogy vigyázzon itt a helyszínre, ő megméri a fénysebességét, megkapja a fénysebesség értékét, aztán megméri az én sebességemet, látja, hogy én már a fénysebesség felével megyek, és én is megmérem, hogy a fény hozzám képest mennyivel megy, és még mindig ugyanazt mérem, hogy a fénysebességgel megy. Nem a fénysebesség felével. Tehát ilyen értelme nem adódik össze. Még szemléletesebb talán, hogyha itt áll valaki, és egy lámpával kibocsájt fényt. Egy másik illető megjön harckocsival, csak nem lőni fog, hanem ő is kibocsájt fényt. Két fénysugár egymás mellett halad. Nem adódik hozzá a harckocsinak a sebessége. Egy puskagolyón ez csak másképp lenne, hogyha én itt álló helyzetből lövök puskával, és valaki pont akkor, amikor elhúz mellettem a harckocsijával, akkor lő puskával, akkor az ő golyója lehagyná az enyémet. Az gyorsabb lenne. Tehát a fény nem lehet utolérni, egyszerűen nem csökken a sebessége, hogyha utána iramodok. Az jelenti azt, hogy az álló megfigyelőnek, meg ahhoz képest mozgó megfigyelőnek tökéletesen ugyanannyi a fénysebesség. Tehát nem függ attól, hogy ki méri. És bármely két fénysugár egymás mellett halad, függetlenül attól, hogy milyen mozgást végző test bocsájtotta ki. nem érzékeli a fényforrás sebességét, nem adódik hozzá. Tehát ez, amit most mondtam, ez egy kísérleti tény, nem teljesen, mert Mackenzie Moore kicsit mást mért, de annak következménye. Itt egy kísérleti tény, ami ellentmond valaminek, ellentmond a sebesség összeadódásnak. Nem adódik hozzá a fényforrás sebessége, stb. Tehát akkor valaminek ellent kell mondania a newtoni mechanikából, tehát abból, amit az előbb megbeszéltünk, abból valami ellentmond ennek a fényterjedésnek. A newtoni mechanika az csak egy modell, ezt a fényterjedés viszont mérték. Nem azért csináltak relativitás elméletet, mert az olyan jól esett mondjuk Einsteinnek, hogy bonyolultabbak lettek a képletek, meg felfoghatatlan az egész, hanem azért, mert volt egy kísérleti tény, ami ellentmondott az addigiaknak. Van közvetlenebb példa is arra, hogy az abszolút fényterjedés és az abszolút szinkronizáció, tehát az abszolút egyidejűség, azok ellentmondanak egymásnak. Tehát a fény abszolút terjedése ellentmond az abszolút egyidejűségnek. Ez, amit Mackenzie Moore kimértek, ez nem illik bele abba a rendszerbe, amiről eddig szó volt. Vannak, akik hajlamosak ebből a példából levezetni magát a relativitás elméletet, hogy akkor milyen különbségnek kell eltelnie, csak valahogy az a baj, hogy eleve bele vannak építve olyan fogalmak, mint hogy mondjuk a fény sebessége különböző irányokban, aminek innentől kezdve nincs értelme. Tehát csak azt látjuk, hogy ellentmond az eddigieknek, és amikor ellentmondásra akarok jutni, akkor mondhatom, hogy a fény sebessége, mert a régi rendszerben gondolkozok. És akkor kijön egy ellentmondás. De ebből visszaszámolni, hogy akkor hogyan kéne működnie ehelyett, kicsit butaságnak tűnik, de egyébként kijön úgy is. Tehát kijönnek a szokásos képletek, hogyha ebből kiindulva kiszámoljátok, hogy akkor hogy kell viselkedni a sebességeknek. Akkor itt mondjuk Einstein számára, de nem Einstein volt az első, Lorentz azért majdnem megcsinálta ezt a relativitás elmélethez hasonló dolgot. Mi lenne a feladat? Egyrészt a fény furcsán viselkedik, a fénynek a terjedése az ellentmond az abszolút egyidejűségnek. Másrészt azért itt a hétköznapi életünkben túl nagy gondunk nem szokott lenni az abszolút egyidejűséggel, és a sebességek összeadódása is működni szokott. Tehát valami olyasmi, ezt hogyan lehet akkor egy matematikai keretbe foglalni? Tehát egy olyan elmélet kell, ami kis sebességek esetén jó közelítéssel úgy viselkedik, mint a klasszikus mechanika. Kis sebességek esetén lényegében van abszolút egyidejűség, és a sebességek összeadódnak, nagy sebességek esetén pedig inkább az abszolút terjedés a mérvadó, tehát akkor nagyon nem adódnak össze a sebességek, hanem ilyen stabilak. Tehát, hogy valami folytonos átmenetet a kettő között, és ezt oldotta meg Einstein a relativitás elmélettel, minél nagyobbak a sebességek, annál inkább nem adódnak össze. Van erre egyébként egy jó példa, ugye végülis ebből az egészből az is következik, hogy a fénysebessége kell, hogy legyen a lehető legnagyobb sebesség. Hiszen, hogyha valami átlépné, akkor az útközben találkozna is a fénysebességgel. Hogyha valamit fölgyorsítunk annyira, hogy a fénysebességét elérje, akkor valamikor annyi lesz, mint a fénysebesség, és hozzá képest a fény állna. És nem állhat hozzá képest, mert mindenkihez képest fénysebességgel mozog a fény. Tehát van ez a négydimenziós tér. Tudjuk, hogyha egy négydimenziós térben lenne egy koordinátarendszer, akkor minden pontot négy darab koordinátával jellemezhetünk. A klasszikus megközelítésben a négy darab koordinátából egy koordináta ténylegesen megvolt, mégpedig az idő koordinátája. Hát jó, egy nullát le kell rögzíteni az időben, mondjuk Jézus születése, de onnantól kezdve mindenkinek van egy idő koordinátája, azaz, hogy van abszolút ugyanakkor fogalom, van szinkronizáció. Abszolút tér koordinátája az nem volt az eseményeknek, mert nincsen abszolút ugyanott. Most meg se abszolút ugyanott nincsen, se abszolút ugyanakkor. Semmilyen irányban nincs így földarabolva téridő, mint ahogy az előbb háromdimenziós terek egymás utánjára föl volt darabolva. Akkor mégis mi van? Tehát van ez a négydimenziós valami. Hát, hogyha semmi nincsen, mi rontott el mindent, az abszolút fényterjedés, akkor őt kell elővenni. És minden pontban az az abszolút, minden egyes téridőpontban az az abszolút, hogyha abból a pontból minden irányba kibocsátasz egy fénysugarat, és azoknak a fénysugaraknak a világvonalai. Az az abszolút. Tehát mondjuk abba az irányba kibocsátok egy fénysugarat, akkor annak a fénysugárnak a téridőben a világvonala. Mert az nem függ attól, hogy milyen mozgásállapotban van az, aki kibocsátja. De ezt a klasszikusban ezt nem lehetett volna elmondani. Ott mondjuk, hogyha azt mondom volna, hogy egy puskagolyónak a világvonala, jó, de melyik puskagolyónak, hogyha még jegyzőkönyvből veszem is, hogy milyen puskát kell hozzá használni, akkor is, hogyha egy álló ember, vagy hát hozzám képest álló lövi ki a puskagolyót, akkor az más világvonalat ad, mint hogyha itt elsüvít egy harckocsi nagy sebességgel, és az lövi ki a puskagolyót, mert akkor az másik világvonalon fog menni, az gyorsabban megy. De a fénynél meg ez nem számít. Tehát minden egyes eseménynél az onnan kilőtt fénysugarak az egy abszolút valami, és ezek ki vannak jelölve a téridőben. Ezt nevezik úgy, hogy fénykúp. Mi az, hogy fénykúp? Hát, hogyha ebből a pontból kibocsájtok minden irányba fénysugarat, akkor azok egy másodperc múlva egy gömbfelület mentén helyezkednek el. Itt a sík. Nem, a síkon egy pontból minden irányba kibocsájtom, akkor egy másodperc múlva már egy körvonalon lesz, két másodperc múlva már egy nagyobb körvonalon, három másodperc múlva egy még nagyobb körvonalon, és így tovább. A háromdimenziós térben egyre nagyobb gömbfelületeken helyezkednek el az aktuális hullámfrontjai annak a fénynek, amit minden irányba kibocsájtottam. Viszont, hogyha telik az idő is, akkor itt van az a pont, következő másodpercben lesz egy kör, következő másodpercben egy nagyobb kör, következő másodpercben egy még nagyobb kör, és így tovább, és így kirajzol egy kúpot. Egyre nagyobb körök az időben. Ez az adott pontbeli fénykúp. És akkor ugyanilyen van a téridőnek minden pontjában, csak itt gömbfelületek növekednek az időben. Egyre növekedő gömbfelületek. Tehát ez egy háromdimenziós kúp lesz. De így lehet lényegében elképzelni. Most minden pontban van egy múltbeli fénykúp is, az meg az oda befutó fénysugarak. De igazából az az, amit látunk a csillagos égen. Az a múltbeli fénykúp. Hiszen minden csillag, mondjuk, hogyha itt és most vagyok én, és látok egy csillagot, az azt jelenti, hogy a fénye most futott be a szemembe. Egy távolabbi csillagnak régebbi fénye futott most be a szemembe. Minél távolabb van egy csillag, annál régebbi képét látom. Ilyen értelemben a csillagok azok az én fénykúpomat jelölik ki a világegyetemben. Tehát ők alkotják a múltbeli fénykúpot. Minél távolabb van, annál régebbi képét látom. Minden pontban van egy ilyen fénykúp, semmi koordinátorrendszer nincs meg semmi, tehát de igazából csak a fénykúp van a téridőnek minden egyes pontjában, csak az ottani fénykúp van. És ez szerint szokták úgy felosztani a téridőt, hogy egy adott itt és most pontban három részre tudjuk tagolni a téridőt, vagy hát négyre, az egyik maga a fénykúp. A másik az itt a múltbeli fénykúpnak a belseje, az úgymond a múlt. Ezek azok az események, amikről esélyem volt egyáltalán értesülni. Ha valami a téridőn belül van, valami a fénykúpon belüli esemény, akkor onnan fénysebességnél lassabban lehet hozzám jelet küldeni. Ugye ez egy fénysebességnél lassabb haladás, mert ez a fénysebesség. Ami a fénykúpon van, az a fénysebesség, és akkor ez annál lassabb. És a jövő, az meg azok az események, amiket úgy szokták fogalmazni, hogy van lehetőségünk befolyásolni. Ez kicsit nagyképű. A fizika úgy képzeli, mintha csak a anyagi objektumokkal lehetne befolyásolni dolgokat. Én ebben így nem hiszek, de minden esetre elméletnek nem rossz. Tehát ezek azok az események, hogyha itt van mondjuk egy a jövő fénykúpon belüli esemény, akkor oda fénysebességnél lassabban tudok jelet küldeni. Még a szélén lévő eseményeket is, ami magán a fénykúpon van, oda meg fényjelet tudok küldeni. Hogyha ezen kívül van egy esemény, hiába tűnik itt nekem jövőszerűnek, ide nem tudok jelet küldeni, mert annak fénynél gyorsabban kéne mennie. Ez azt jelenti, hogy valami annyira távol van tőlem, de annyira közel van időben, mit tudom én, egy ezred másodperc múlva a Siriuson, oda valószínűleg nem, vagy mondjuk ugye a napig 8 perc elérni fénnyel, akkor mondjuk 6 perc múlva a napon, mondjuk egy napfolt. Na, az számomra egy ilyen dolog, de nem tudok fényt se küldeni, hogy ne csináljátok már azt a napfoltot, gyerekek. És ugyanígy, hogyha 2 perce történt valami a nappal, azt még nem látom. A példák nagyon szemléletesek, de hülyeség, tehát valójában nincs értelme annak, hogy 2 perce történt valami a nappal. Ugye most ilyen szinkronizációt mondtam, hogy 2 perc a napon, Valójában itt ez egy ilyen múltszerű eseménynek tűnik, az meg egy jövőbeli eseménynek, hogy 6 perc múlva a napon. De valójában, ami 6 perc múlva van a napon, vagy ami 2 perce volt a napon, az számomra annyira mindegy. Egyik sem múltabb, mint a másik, és a másik sem. Nem tudom megmondani róluk, hogy melyik múlt már el, meg melyik lesz a jövőben. Tehát amik ezen kívül vannak, azokról igazából csak így látszólag tudom megmondani, hogy az egyik nekem jövőben van, a másik meg nekem a múltban van. Valójában nincsen a jövőben, meg nincs a múltban. Csak mivel ezt a táblát ilyen függőlegesen betagolták, így alapból belelátja az ember a koordinátarendszert, hogy ott a függőleges vonal az egy koordinátarendszer. De nincsen függőleges. Nincsen függőleges, csak a fénykúp van. És van egy ilyen tendencia, hogy arra felé telik az idő. De én is mutathatnám, hogy arra felé telik az idő, meg így is, hogy erre felé, de nincsen függőleges. Mint ahogy a klasszikusnál láttátok, hogy mindenki a saját világvonalának megfelelően rajzolja be, hogy merre felé telik az idő. Ez furcsa lehet, de megegyezünk benne, hogy a fényt viszont mindig 45 fokosnak rajzolom. A nem létező függőlegeshez és vízszinteshez képest. Ha lenne egy koordinátarendszer, akkor ez annak felel meg, hogy a fény egy másodperc alatt egy métert tesz meg. Vagy egy egység alatt egy egységet tesz meg. Mondjuk egy év alatt egy fényév távolságot tesz meg. Tehát ez csillagászati méretekben ezt tényleg így mérik, egy év alatt egy fényév távolság. Vannak elvetemültebbek, akik ehelyett a időt szokták méterben mérni, hogy egy méter idő az annyi idő, amennyi alatt egy méter távolságot tesz meg a fény. Igazából ilyen módon a fény abszolút terjedése az lehetőséget nyújt a teret és az időt, tehát a hosszúságot és az időt ugyanolyan mértékegységben mérni. Az a megfelelő mértékegység, amiben egy lesz a fénynek a sebessége. És pont ezt használom ki. Ha nincs is abszolút szinkronizáció, nincsen abszolút egyidejűség, mi magunk hogyan csinálnánk egyidejűséget? Ha nincsen abszolút, akkor legalább azt beszéljük meg, hogy egy konkrét megfigyelő, egy konkrét egyenes vonalú egyenletes mozgás végző, vagy önmaga szerint álló test, hogyan hoz létre egyidejűséget. Tehát mi meg akarnánk állapítani, hogy szerintünk egy távoli pontban valami ugyanakkor történt. Egy eszközünk azért van, maga a fény. Mert most már azt tudjuk, hogy annak abszolút a terjedése. Igaz, hogy ez minden más lerombolt számunkra, de azt használhatjuk. Hát képzeljétek el, hogy mondjuk valaki elutazik például az ELTE-re előadást tartani, mondjuk elmész innen jó nagy sebességgel, fénysebességhez közeli sebességgel, vagy fénysebesség felével, vagy nem tudom, és akkor egyszer csak elkezd nekünk hiányozni, és akkor oda szólunk, hogy hello, mi újság. Ugye ezt meg tudjuk tenni, hogy oda szólunk, és akkor hogyan tudjuk megtenni, mondjuk felhívjuk telefonon, az igazából ugyanaz, mint hogyha fényjelet küldünk utána, a rádióhullámok is fénysebességgel terjednek. És akkor ő meg visszaszól nekünk, hogy kösz, jól vagyok, most fejeztem be az előadást az ELTE-n. És akkor, ahogy visszaér ez a jel, mondjuk elmentél, utána egy óra múlva küldünk egy ilyen fényjelet, és visszaér a kiküldéshez képest 2 órával később a fényjel. Akkor mi itt mondunk? Azt mondjuk, hogy 2 óra múlva ért vissza a fényjel, de minden irányba ugyanolyan sebességgel terjed a fény, úgyhogy odafelé is ugyanannyi időt ment, meg visszafelé is ugyanannyi időt ment, és akkor azt mondhatjuk, hogy amikor ő befejezte az előadását, az nekünk 1 órával a fényjel kibocsátása után történt. És 2 órával később jött vissza a fényjel, tehát 2 órával később kaptuk az infót, hogy éppen befejeztem az előadásomat, akkor az nálunk az idő felében történt. Oda ment a fényjel, akkor ő rögtön visszaküldte, hogy befejezte az előadását, visszaküldte, ugyanannyi időt jött oda is, meg vissza is, akkor le kell felezni azt az időt, amivel később megérkezett nekünk a válasz. Így tudunk a fény segítségével egyidejűséget létrehozni. Ezt a részt majd átismétlem jövő órán, és ebből már tényleg mindenki fog jönni, tehát célegyenes van.
Elhangzott Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. március 22-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.